a Vágótól fogok olvasni. 6. Péter 14-es fejezet, 21-es vers. A fejezet címe, és itt a két király várta. Átmaná priatén átmál.
Átmaná priatén átmál.
Átmaná priatén átmál.
Átmaná priatén átmál.
Maradta szvata éva vál.
Maradta szvata éva vál.
Maradta szvata éva vál.
Maradta szvata éva vál.
Laksai labdakán mantvam.
Laksai labdakán mantvam.
Laksai labdakán mantvam.
Laksai labdakán mantvam.
Csintajása balangukam.
Csintajása balangukam.
Csintajása balangukam.
Csintajása balangukam.
Átmana priyatén átmál.
Átmana priyatén átmál.
Arata szvata éva vál.
Arata szvata éva vál.
Laksai labdakán mantvam.
Laksai labdakán mantvam.
Csintajása balangukam.
Csintajása balangukam.
Átmana priyatén átmál.
Átmana priyatén átmál.
Arata szvata éva vál.
Arata szvata éva vál.
Laksai labdakán mantvám.
Laksai labdakán mantvám.
Csintajása balangukam.
Csintajása balangukam.
Átmana priyatén átmám.
Parata
szvata éva vál.
Laksai
labdakán mantvám.
Csintajása balangukam. Átmaná priyatén átmá.
Átmaná priyatén átmá.
Parata szvata éva vál.
Parata szvata éva vál.
Laksai labdakán mantvám.
Laksai labdakán mantvám.
Csintajása balangukam.
Csintajása balangukam.
Átmaná priyatén átmá.
Átmaná priyatén átmá.
Parata szvata éva vál.
Parata szvata éva vál.
Laksai
labdakán mantvám.
Csintajása
balangukam.
Átmaná priyatén átmám.
Átmaná priyatén átmám.
Parata
szvata éva vál.
Laksai
labdakán mantvám.
Csintajása
balangukam.
Köszönöm, ő is nekem nem sír a Prabhupád fordítása, szóval kinti fordítás. Átmanaha.
Átmanaha.
Tír.
Tír.
Priyate.
Priyate.
Elégedett.
Elégedett.
Na.
Na.
Nem.
Nem.
Átmá.
Átmá.
Az elme.
Az elme.
Parataha.
Parataha.
Más okok miatt.
Más okok miatt.
Svataha.
Svataha.
Miattad.
Miattad.
Éva.
Éva.
Valóban.
Valóban.
Vá.
Vá.
Vagy.
Vagy.
Laksai.
Laksai.
Látom.
Látom.
Alaptakámon.
Alaptakámon.
Nem érted el a kívánt eredményt.
Nem érted el a kívánt eredményt.
Tván.
Tván.
Te.
Te.
Csintajá.
Csintajá.
Az aggodalomtól.
Az aggodalomtól.
Sabalam.
Sabalam.
Sápat.
Sápat.
Bukham.
Bukham.
Harc.
Harc.
Sri Prabhupád fordítása. Ó, Csintra Kétu király. Látom, hogy elméd nem elégedett. Úgy látszik, nem érted el a célt, amire vágytál. Te vagy az oka ennek, vagy talán mások? Sápadt arcod mélységes aggodalmat tükröz. Kérlek ismételjétek. Ó, Csintra Kétu király!
Ó, Csintra Kétu király!
Látom, hogy elméd nem elégedett.
Látom, hogy elméd nem elégedett.
Úgy látszik, nem érted el a célt, amire vágytál.
Úgy látszik, nem érted el a célt, amire vágytál.
Te vagy az oka ennek, vagy talán mások?
De vagy az az ember,
vagy talán mások. Sápadt arcod mélységes aggodalom tükröz.
Sápadt arcod mélységes aggodalom tükröz.
Sri Prabhupád nem írt magyarázatot. Következő esetet olvasjuk. Évam vikalpitó rácsan, vidusá muni nápiszaha, prasrája vána tóbjáha, pracsákán asztató munim, Sukadev Gószvámi folytatta. Ó, Pariksit király, Angirá, a nagy bölcs, tudod mindent, mégis így kérdezte a királyt. Csitraketu király, aki egy fiúgyermekre vágyott, végtelenül alázatosan meghajolt, és így szólt a nagy bölcshöz. Srila Prabhupád magyarázta. Az arc az álmetükre, ezért egy szent az emberek arcára nézve megérti álme állapotukat. Amikor Angirá Rishi megjegyezte, hogy a király arca sárpad, Csitraketu király elmondta, mi okozta aggodalmát. Ápaná priya nénátmá, paratalszhata évavá, laksai lakdakámantvá, csintajása valamikam. Ó, Csitraketu király, látom, hogy elméd nem elégedett. Úgy látszik, nem érted el a célt, amire vágytál. Te vagy az oka ennek, vagy talán mások. Sárpadt arcod, mélységes aggodalmat tükröz. Om Magyana Pratyavirantasya Gyanjana Sadaya Chakshurum Nirtam Vira Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama szénsvás. Az arc az elmetükre. Úgyhogy ti még mind szentek vagytok, úgyhogy most biztos bajba vagyok. De legalább tudjátok, hogy mi az igazság. Nagyon pont ugye fog jönni a Túra Prabhu. Azt hiszem, ma érkezik. Hánykor érkezik? Azt nem tudom.
Hát estére gominakul.
Emlékszem, amikor volt talán egy évvel, vagy két évvel ezelőtt a falon, akkor arról beszélt, hogy szeretne majd írni egy könyvet, ami arról szól, hogy hogyan prédikál Nárada Muni. Én most itt nem Nárada Muni prédikál, de Angirá Rishi is egy hasonlóan nagy szent, mint Nárada Muni, és ő is nagyon szépen prédikál. És akkor erről beszélt apunapra, hogy szeretne majd egy könyvet írni, ahol így Srimad Bhagavatam alapján, tehát így részletesen itt leírná, hogy hogyan is prédikál Nárada Muni, milyen módszereket használ. És akkor itt ugye láthatjuk, hogy itt van Angira, aki Csitraketuval beszélget éppen, meglátjuk, hogy Csitraketu Maharádzsot, és akkor hát ő úgy figyel, szóval hogy a szentek ők úgy odafigyelnek másokra, hogy a mások jólétéért cselekednek, ezért figyelnek arra, hogy mások milyen állapotban vannak. Ez azt jelenti személyesség. Hát Angira nagyon személyes volt, és ahogy ellátogatott a királyhoz, akkor rögtön látta rajta, hogy valami nincs rendben. Ugye általában nem feltűnő, ha mondjuk végig megyünk Budapest utcáig, és akkor bemegyünk valami zűrösebb negyedbe, vagy nem kell hozzá zűrösebb negyed, valahol végig, csak így végig megyünk Budapest utcáig, az ugye elég zűrös az egész. Nem csak a negyed, hanem az egész zűrös. Ha csak így ránézünk emberekre, akik bárki hajléktalanok mondjuk, vagy csak a reggel így a rabszolga munkával igyekvő emberként ránézünk az arcukra, ott van az a közeg, koszos város, koszos utcák, akkor úgy láthatjuk, hogy hideg, ugye, most pont még ez is úgy rátesz, hideg van, nem lehet látni a napot, fel is az ég. Szóval amikor van egy ilyen környezet, akkor úgy, ha valaki úgy hát sápadt arcú, vagy ilyen szomorú, vagy elégedetlen, az akkor az úgy általában úgy nem tűnik fel. Főleg, hogy mi is ilyen állapotban vagyunk ilyenkor, szóval akkor úgy nem tűnik fel az, hogy úgy, hát hogy valami probléma van. De ugye itt egy egész más helyzet volt, a Csitraketut mindenféle anyagi pompa körülvette. Ott volt az udvartartása, a tanácsadói, a királyzői, ugye 1 millió, azt hiszem 1 millió felesége volt. Szóval mind felégszerűen ott voltak, szóval ez egy ilyen... Mikor valaki egy ilyen helyzetben, gyönyörű palotában volt, ugye ő volt a földnek az uralkodója, királyok hódoltak a lábai előtt, szóval amikor valaki egy ilyen helyzetben van, akkor úgy, ha ilyenkor szomorú, amit szokták mondani, hogy lefelé görgül a szájuk, akkor az úgy feltűnő. Az úgy általában mindenkinek feltűnő, hogy akkor hát itt valami komoly gond lehet. És akkor itt volt Angira, aki nagyon, nagyon udvarias volt, nagyon kedves, És akkor próbálta faggatni a királyt, hogy akkor hát figyelj, mi van veled. És akkor kérdezte tőle, hogy láttam, majd mondta neki, hogy látom, hogy nem elégedett az elméd. Szóval ez látszik az arcodon. És hát valószínűleg az az oka, hogy nem érted el a célt, amire vágytál. És utána úgy rögtön, ahogy az egy szenttől illik, akkor ugye egy kicsit úgy egyből, hát egyből el is kezd tanítani, és akkor így azt mondja, hogy te vagy az oka ennek, vagy talán mások. Szóval úgy próbál egy ilyen, rögtön egy ilyen nyomást helyezni a királya, hogy akkor kicsit gondolkozzon el azon, hogy... Mert ugye általában az a helyzet, hogy mikor valami nehézségünk van, mikor az elme tükröződik az arcon, és lefelé bőrül a száj, akkor az azért van, mert van valami vágyunk, amit nem tudunk beteljesíteni. Vagy mi nem tudunk beteljesíteni, vagy úgy érezzük, hogy mások akadályoznak meg abban, hogy ez beteljesüljön. És akkor ilyenkor általában az van, hogy mindenkit okolunk, csak magunkat nem. És akkor ezért itt a szent így egy kicsit úgy rögtön próbálja rávezetni a királyt arra, hogy gondolkodjon el azon, hogy ezen vajon ő azok ennek, vagy esetleg mások. És ugye sokadék Gószfán még folytatja a verset, azt mondja, hogy Angira nagy bős tudott mindent, mégis így kérdezte a királyt. Szóval Angirának így nem volt egy titok, hogy mi történik a királynak az elméjében. Tehát nem azért kérdezte, mert így, hát így nem tudom most, hogy mi van a királyban, hanem igazából nagyon is tisztában volt azzal, hogy miért bánatos a király. De mégis így kérdezte, mert szerettem volna tőle hallani, hogy igazából mi a bánatának az oka. És azért, mert akarta tudni, hogy milyen őszinte a király. Szóval igazából úgy akarta mérni az őszinteségét. És meg akarta nézni, hogy milyen szinten áll. Szóval, hogyha valakinek akarunk segíteni, valakinek valami tudást akarunk adni, akkor fel kell mérnünk először azt, hogy milyen szinten van, és milyen állapotban van éppen, hogy abban az állapotban tudja elő fogadni a tudást úgymond. Vagy a tudás túlzott áramlása bajt okoz a szívbe. Ezt a szép megfogalmazás. Hogyha túlzottan áramlik a tudás, az is okozhat gondokat. És nem vagyunk képesek fogadni. Szóval a királyi úgy átment a tesztelemben, a következő versenyben lesz. Tehát az őszinteség tesztel legalább átment. Szóval úgy fel tudtam érni így. Ugye a következő versetben azt mondja a király, felolvasom jól a következő verset. Elnézést. Hát, úgyis akkornapra múl lesz, úgyhogy szerintem nem lesz egy probléma. Csitraképtő király így szól. Ó, nagy angira! Lemondásaidnak, tudásodnak és transzendentális szabálidnak köszönhetően mentes vagy a bűnös élet minden visszahatásától. Ezért tökéletes jogiként megérthetsz minden, kívül és belül egyaránt, az olyan megtestesült, feltételekhez kötött lelkekkel kapcsolatban, mint mi vagyunk. Szóval rögtön, hát először is dicsőíti a király, Angirát, ugye dicsőíti azzal, hogy te egy bölcs vagy, aki nagyon lemondott, transzendentális szamádiba vagy, és így igazából mentes vagy minden bűntől, és tudod azt, hogy mi történik. És utána magát pedig úgymond lealacsonyítja, szóval egy alázatos helyzetbe helyezi, bár a király, de azt mondja magáról, hogy hát többes számban beszél, de ezzel igazából magáról beszél, hogy olyan megtestesült feltételekhez kötött lelkek, mint mi. Szóval, hogy velünk kapcsolatban tudsz mindent. Ez igazából kultúra. Szóval ezt jelenti, hogy a kultúra, hogy akkor megadunk minden tiszteletet ugye másoknak, és akkor nem kívánunk semmi tiszteletet magunknak. Szóval, hogy egy király volt, ez mindig úgy, amikor így olvassuk ezeket a történeteket a Bhágavatamban, akkor úgy érdemes úgy felmérni a helyzetét azoknak a személyeknek, akik így ott vannak, és szerepelnek ebben a történetben. Szóval, hogy nem egy, nem tudom, nem egy templom prezident volt, vagy nem egy országnak a minisztere, mondjuk, és akkor nem így a Kali Jugát kell így alapul venni, hanem akkor tényleg egy nagyon komoly személy volt, aki hihetetlen nagy hatalommal rendelkezett. Szóval most a leghatalmasabb ember itt a világon, ő nem rendelkezik a törvénykével se annak a hatalomnak, ami a királynak volt. De akkor mégis úgy minősítette magát, hogy igen, én egy feltételekhez kötött lélek vagyok, akinek segítségre van szüksége. Szóval egy olyan pozícióban, hogy nehéz elmondani, hogy így szükségünk van segítségre. De ezért volt egy szent király, hogy ezt így értette. Ó nagy lélek, te tisztában vagy mindennel, mégis azt kérdezed, miért vagyunk teli aggodalommal? Parancsodra most válaszolhattál én fel a gondolatunkat. És egy érdekes dolog, hogy azt mondja, hogy te tisztában vagy mindennel, mégis azt kérdezed, miért vagyunk teli aggodalommal? És itt azt mondja, hogy parancsodra. Szóval igazából a köd királya egy szempontból, mivel zavarva volt, tehát volt egy problémája, mégpedig elég komoly problémája, nem volt elégedett az elméje, és egy királynak nagyon fontos, hogy elégedett legyen az elméje, mert különben, ha valakinek nem elégedett az elméje, akkor hogyan tudna másokat irányítani, vagy hogyan tudna másokat vezetni. Hogyha elégedetlen valakinek az elméje, és nem tudja korlátozni az elméjét, az érzékeit, akkor ugye nem tud másokat sem irányítani. Szóval ez egy nagyon fontos dolog volt. És ugye a szenteknek meg ez a feladat, hogy ebben segítsék az embereket, megtanítsák nekik, hogy hogyan kontrollálják az érzéseiket, és hogyan legyenek így békések. És akkor ezért mondta, hogy parancsodra, szóval, hogy azért, mert nekem ez kötelességem is, te kéred, mert nem vagyok egy megfelelő helyzetben most, zavart az elmém, és ezért te jöttél, adonok egyedet, hogy akkor segíts nekem. Mint ahogy annak, akit éjségű szomjúság gyötör, nem jelent örömet a virágfüzérek, vagy a szantárfék okozta külsődleges élvezet, úgy én sem vagyok boldog birodalmammal, gazdagságommal és javaimmal, melyekre még a hatalmas félistenek is vágynak, mert nincsen fiam. Ezért ó nagy bölcs, kérlek ments meg engem és atyáimat, akik a pokol sötétségében szállunk alá, mert nincs utódom. Egyesen tégy valamit, hogy lehessen egy fiam, aki megszabadíthat bennünket a pokoli léttől. Angira Visi, aki az Úr Brahma elméjéből született, végighallgatta Csitraketu Maharács kérését, és viszontlátásul nagyon, nagyon kegyes volt hozzá. Szóval nagyon őszinte volt a király, szóval nem próbált valamiféle filozófia mögé takarózni, vagy így próbált eljátszani, hogy hát ő mekkora nagy bakta, és akkor igazából ő így a tiszta préma neki a célja, és akkor csak most van ők is. Zavar keletkezett itt ebben a dologban, hanem így elmondta azt, hogy neki igenis anyagi vágyai vannak, én pedig az a vágyom, hogy szülessen egy fiam. És amit majd később, itt az az, hogy itt Prabhupád itt is a magyarázatban, hogy ugye ebben a korban, a védikus civilizációban az ember azért házasodott meg, el is olvasom, a védikus civilizáció szerint az ember csupán azért házasodik meg, hogy legyen egy fiam, aki az ősatyáknak áldoz. Csitraketu király felelőssége tudatában egy gyermekre vágyott, hogy ő is ősatjára kiszabadulhassanak a sötétség régiójából. Egyre csak az járt a fejében, hogy hogyan kaphatnak majd ő és atyái bindák felajánlásokat a következő élet során. Megkérte hát Ambirálisit, hogy legyen kedves hozzá, és tegyen valamit, amivel segíthet neki, hogy fia szülessen. Szóval itt felelősségről is van szó, tehát nem csak arról, hogy vágya volt, valóban itt király volt egy ilyen felelőssége is, de ott volt ez a vágy is, hogy szeretett volna egy fiú gyermeket. És akkor így, mivel nagyon őszinte volt, nagyon tisztán kifejezte, kommunikációra is van szó, ugye, nagyon tisztán kifejezte azt, hogy ő mit szeretne, akkor így, amire így elég lett volt ezzel, és akkor segített neki. Szóval akkor segített. Látta azt, hogy a király most jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy többet mondjon neki, vagy hogy most elkezdje őt így mosni a fejét, hogy de hát figyelj, felejtsd az anyagi vágyakat. Menj vissza Krisnához, az egyetlen cél az anyagi, az életben nincs más út, és akkor add fel ezeket a dolgokat. Nem úgy értette, hogy a király neki igazából már nincs túl sok ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, de még van ez a pici dolog, ami úgy át kell mennie, ami valahogy így tovább kell jutnia. És ugye, hogy a vers az az elmének az elégedettségéről szól, és arról, hogy milyen az, amikor nem elégedett az elme. Hát szerintem mind a kettőről mondtak a szállat, amit nekinek. Lehet, hogy sajnosan előbbiültől. Ugye, hogy nagyon szép volt múltkor a vers, és az a lesz, amit Úrvila Mataji tartott. Nem tudom, hogy mindenki itt volt, amikor így elmagyarázta, hogy hogyan működik az elme, hogyan lehet megzabolázni az elmét, és akkor, hogy ott áll az elme egy őr, ami segú előtt, szóval most ez egy ilyen, azt hiszem, hogy ott úgy nagyon tiszta lett így az a dolog, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, hogyan működik az elme. És akkor volt ez a vers, amit megint felolvasni, csak hogy újra emlékezzünk rá, mert ez egy nagyon fontos pont a lelki életben, hogy az elmét megtanuljuk a barátunkát tenni. hogy mivel lehet, milyen vezetések alá lehet vinni az elmét. Azt mondja, hogy manapra szállna a szamjat van, volna már a minigraha, bába szamszuti rikjétat, tapu már a szamucsatére. Az elme vezetését az elégedettség, az egyszerűség, a komolyság, az önfegyelem és a léptisztítása jelenti. Magyarázat. Az elme vezetése abból áll, hogy távol tartjuk az érzékelégítéstől. Az elmét úgy kell szabályoznunk, hogy mindig arra gondoljon, hogyan tehetne jót másokkal. A legjobban a komoly gondolkodás neveli erre az elmét. Nem szabad eltérnünk a Krisna tudattól, és mindig távol kell magunkat tartanunk az érzékelégítéstől. Természetünk megtisztítása azt jelenti, hogy Krisna tudatúvá válunk. Az elme csak akkor válik elégedetté, ha nem engedjük, hogy az érzékelégítéssel foglalkozzon. Mert minél inkább vágyódik az érzékelégítésre, annál elégedetlenebb lesz. Korunkban az emberek számtalan módon használják elméjüket feleslegesen az érzékelégítésre, és így nincs esély rá, hogy az elégedetté váljon. A legjobb, ha elménket a védikus irodalomra, például a Puránákra és a Mahábharatára irányítjuk, amelyek olyan történetekkel vannak teli, melyek valóban elégedettséggel töltik el az embert. Mindenki élhet azzal a lehetőséggel, melyet a tudás nyújt, és így megtisztulhat. Az elmének mentesnek kell lenni a kétszínűségtől, és mindenki jó létén kell fáradoznia. A némaság azt jelenti, hogy az ember csak az önmegvalósításra gondol. Ebben az értelemben az, aki Krisna tudatú, teljesen néma. Az elme irányítása azt jelenti, hogy nem engedjük meg számára az érzékelégítést. Őszintének kell lennünk minden tettünkben, és ezáltal meg kell tisztítanunk létünket. Ezek jellemzik az elme tevékenységének fegyelmezését. Fel fogok olvasni egy pár dolgot, így az elme elégedettségéről, és itt mindenhol majd lesz egy ilyen érdekes pont, amit úgy mindig észre lehet venni, ez a kapcsolat az érzékkielégítéssel. Szóval igazából egyedül úgy lesz elégedett az elme, szóval pont amiben keresünk elégedettséget, amiben azt gondolja, hogy majd elégedett lesz, attól nem lesz elégedett. És amitől pedig úgy gondolja, hogy nem lesz elégedett, attól lesz majd elégedett. Szóval hogy így működik az elme, és akkor ez itt a többi magyarázatban ismeresben is így meg fog jelenni. Asapta Buti Szarvatra, Jitát Mávigat Aszmiha, Naiskarnya Szirim Paramán, Szanyán Szénát Higatsati. Ezek a Bhagavad Gita-ban vannak ezek a versek. Aki önfegyelmezett, nem ragaszkodik és nem törődik az anyagi élvezettel, az a lemondás gyakorlásával eléri a visszahatásoktól mentes, legtökéletesebb állapotot. Magyarázat. Az igazi lemondás azt jelenti, hogy az ember mindig a legfelsőbb úr szerves részének tekinti magát, és így azt gondolja, hogy nincsen joga élvezni tettei eredményét. Mivel a legfelsőbb úr szerves része, tetteinek eredményeit is a legfelsőbb úrnak kell élveznie. Ez az igazi Krisna tudat. Aki Krisna tudatban cselekszik, az valóban szanyászi, a lemondott életrend tagja. Ilyen mentalitással az ember elégedetté válik, mert mindent a legfelsőbbért tesz. Így aztán nem ragaszkodik semmi anyagihoz, és megszokja, hogy az Úr szolgálatából származó transzcendentális boldogságon kívül semmi másból nem merít örömet. Egy szanyászinak mentesnek kell lennie korábbi cselekedeteinek minden visszahatásától. Ezt a tökéletességet egy Krisna tudatú ember minden külön erőfeszítés nélkül eléri, még akkor is, ha nem lép a lemondott rendben. Ezt az elmállapotot a jóga tökéletes szintjének nevezik. A harmadik fejezet megerősíti, aki elégedett önmagában, az nem tart tetteinek semmi visszahatásától. Szóval itt is jelen van ez a dolog, hogyha mi akarjuk élvezni saját magunkat, vagy az anyagi világot, akkor igazából nem leszünk elégedettek. Viszont hogyha mindent Krisna elégedettségért teszünk, akkor az lesz a valódi elégedettség, akkor lesz elégedett az elménk. És itt úgy írja Srila Prabhupada magyarázatban, hogy mindig az Úr legfelső szerves részének kell, hogy tekintse magát a lélek. Tehát, hogy mindig úgy kell gondolnia, hogy ő nem független, hanem az Úr szerves része. Itt még volt egy pár dolog, amit így kijegyzettek, az elégedettséggel kapcsolatban, ezek a magyarázatokból vannak. A Tusti elégedettség arra utal, hogy az embernek nem szabad arra törekednie, hogy felesleges tettekkel egyre több anyagi dolgot halmozol fel. Érjük be azzal, amit a legfelsőbb Úr kegyéből megkapunk. Ezt nevezik elégedettségnek. Amikor az ember teljesen elmerül az Úr transzcendentális szerető szolgálatában, belső elégedettség tölti el, és így nem végez többé érzékkielégítő vagy gyümölcsöző tetteket. Ellenkező esetben azonban elkerülhetetlenül az érzékei kielégítésével foglalkozik, hiszen nem maradhat tétlen. Az elme csak akkor válik elégedetté, ha nem engedjük, hogy az érzékelégítéssel foglalkozzon, mert minél inkább bányulik az érzékelégítéssel, annál elégedetlenebb lesz. Amint a szerető szolgálat visszavonhatatlanul megszilárdul a szívben, a természet kötődői, a szenvedély és a tudatlanság okoznak ki, vágy és sóvágás eltűnnek a szívből, ekkor a bakta a jóság minőségében állapodik meg, és tökéletes boldogságot ér el. Magyarázat. Az élőlény természetes eredeti helyzetében a lelki boldogság tökéletes elégedettségét élvezi. A létnek ezt az állapotát Brahma-Bhutának, vagy átmanandinak nevezik, annak az állapotnak, amikor az önvaló elégedett. Ez az elégedettség nem egyezik meg a tétlen ostoba elégedettségével. A tétlen ostobák a korlátolt tudatlanság állapotában vannak, míg az önmagában elégedett átmanandi fölött áll a lét anyagi állapotának. A tökéletességnek ezt a szintjét akkor éri el az ember, amikor szilárdan, megmásíthatatlan törekvéssel végzi az odaadó szolgálatot. Az odaadó szolgálat nem tétlenség, hanem a lélek tiszta tevékenysége. Srimad Bhágavatam 1.2.19. A felszabadulás után, amely az utolsó lépcsőfok a vallásosság és a többi gyakorlat folyamatának végzésében, az ember elmerül a tiszta odaadó szolgálatban. Ezt nevezik az önmegvalósítás szintjének, vagyis a Brahma-Buddha szintnek. A Brahma-Buddha szint elérése után az ember elégedetté válik. Az elégedettség azonban a transzcendentális boldogságnak csupán a kezdete. Az embernek fejlődés érdekében semlegességet és egyenlő szemléletet kell elérnie a relatív világban, és a nyugalom egy szintjén túljutva megszilárdulhat az Úr transzcendentális szerető szolgálatában. Ezt az utasítást adja az Istenség személyisége a Bhagavad Gita-ban. Szóval itt ugye akarunk tapasztalni transzcendentális boldogságot, akarunk transzcendentális, tiszta odaadó szolgálatot végezni az Úrnak, de az elégedettség az egy ilyen alapja ennek. Ha nincsen elégedettség, akkor igazából ez a dolog, ez úgy nem fog eljönni. Muszáj elégedettnek lennünk. Ugye van ez a fejezet, Srimad Bhágavatam egyes énekében, az Úr Krisna eltávozása, amikor ugye Yudhisthira Maharaj elküldi Arjunát Dvárakába, hogy nézze meg, hogy már régóta nem látták úgy Krisnát, és akkor nézze meg, hogy mi van Krisnával, mi van a jadunkkal. És akkor elmegy Arjuna, és akkor nagyon-nagyon régóta távol van, és akkor így Yudhisthira Maharaj így elkezdi bánkódni, hogy hol lehet az ő testvére, és hogy lehet Krisnával, miért nem jön már vissza. És akkor ilyen különféle bajós jelekkel ez figyelmes. És akkor ezek a bajós jelek, ezek, ő is ugye egy szent, aki figyel, szóval nem csak úgy él a világban, mint egy állat, hanem figyeli akkor a jeleket. És akkor ilyen bajós jelekkel ez figyelmes. És akkor Srila Prabhupáda nagyon szépen írja az egyik magyarázatban, az egyik verses fűzött magyarázatában, hogy az Istenség legszívesebb személyisége olyan ragyogó, mint a nap. Mert ugye mi történik ebben a fejezetben? A fejezet végén ki fog derülni, hogy az Úr Krisna eltávozott ebből a világból a saját hajlékára. És ennek különféle hatásai vannak. Szóval Prabhupád mondja, hogy az Istenség legfelsőbb személyisége ragyogóbb, mint több millió nap együttvéve. És ő az, aki millió és millió napot teremt. Szóval ő az, aki teremti a napokat. És ő ezeknek az összes napnak, az összes univerzumban Krisna forrása. Nagyon szép gondolatok, amiket itt Prabhupád mond. És ugye az anyagi világban nap az a termékenységnek és a gazdagságnak a szimbóluma. És akkor képzeljük el, mikor itt van, és a másik dolog, hogy a napnak köszönhető az, hogy egyáltalán minden olyan dolog, ami szükséges az életünkhöz, az itt van. Azért tudunk élni, mert van nap. Szóval nap nélkül nem tudnánk élni. És akkor képzeljük el azt, hogy itt volt Krisna, aki minden ilyen napnak a forrása, és akkor ő itt járt ebbe a világba. És azt írja Srila Prabhupáda magyarázatban, hogy amikor ő jelen volt itt a Földön, akkor a béke és a gazdagság két feltétele, a tudás és a vallás teljességében jelen volt. Mint ahogy teljességében beragyogja a nap az egész világot, akkor ugyanígy teljességében jelen volt mindig. De aztán ugye az Úr Krisna eltávozott, és amikor eltávozott, akkor Yudhisthira Maharaj rögtön jelekre lett figyelmes. Akkor még nem tudta, hogy Krisna eltávozott, de a jelekből sejtette, hogy akkor ez történt. És akkor amik jöttek, az ugye az volt, hogy észrevette, hogy az alattvalói az emberei között, akkor ilyen csalás, félreértés, dű, szóval ezek a dolgok felütötték a fejüket. És itt úgy mondja Srila Prabhupáda magyarázatban, hogy olyan idő köszöntött be, amikor az emberek hozzászoktak a mohósághoz, a dühöz, a büszkeséghez és társaihoz. Szóval igazából jöttek ezek a dolgok, amik azelőtt nem voltak jelen, mivel ott volt Krisna, és amikor ezek a dolgok megjelentek, akkor az emberek elkezdték ezeket a dolgokat gyakorolni, elkezdtek társulni ezekkel a dolgokkal, csalás, dű, mohóság, és lassan ennek a társulásnak hatására ezek a dolgok úgy megszokottá váltak. És akkor ennek ez a, úgymond, a végterméke, ahol most vagyunk, szóval a Kali, hát ez még nem a vége, nem mondjuk úgy egy része, szóval itt már azért látható, hogy mi lesz a vége, és vagy inkább azt mondom, hogy még nem látható a vége, mert annyira szerintem képzelni, hogy mennyire szörnyű lesz a vége, de azért valamennyire látható, hogy mi lesz. És hozzászoktunk ezekhez a dolgokhoz. Szóval igazából ezek a dolgok, ezek úgy áthatják a mindennapjainkat, és hogyha úgy hogy tényleg úgy mélyen magunkba nézünk, és úgy megnézzük a gondolatainkat, az elmény működését, így nap, mint nap, és azt, hogy hogyan viszonyulunk másokhoz, akkor úgy mindig felfedezhetünk benne különféle csalóhajlamokat. A dű általában ott van, az, hogy élvezni akarjuk az anyagi világot, szóval ezek a dolgok, ezek mindig jelen vannak. És úgy megszoktuk, szóval, hogy ezeket úgy az ember úgy tudja úgy használni ezeket a dolgokat. Tehát csalás elkövetni, vagy csalni, az nem nehéz dolog, senkinek nem egy nehéz. Szóval rossz dolgot csinálni, ez nem nehéz. Kali Jugában rossz dolgot csinálni, nem nehéz. Jó dolgot csinálni, az nagyon nehéz. Szóval valami olyan dolgot csinálni, ami építő, valami olyan dolgot, ami pont ezeknek az ellentétje, tehát nem csalni, hanem igazat mondani, nem dühösnek lenni, hanem békésnek lenni, akkor ezek mind ilyen nagyon nehéz dolgok. De ebben a korban, Judhisthira Maharaj korában, és akkor, mikor az Úr Krisna jelen volt, az pont fordítva volt. Szóval nagyon nehéz volt elkövetni ezeket a bűnös tetteket, és könnyű volt jónak lenni. És ugye, ahogy itt szó volt erről, hogy van ez a csalás, és a csalások az a fő alapja, hogy azért csal a lélek, mert élvezni akarja az anyagi világot. És akkor ez egy csaláshoz folyamodik. Igazából már az egész csalás, szóval már az egy csalás, hogy élvezni akarjuk az anyagi világot. Mert azt jelenti, hogy valami másoknak akarunk lenni, mint amik eredetileg vagyunk. Mert eredetileg ugye minden lélek, ő Krisnának a teljes része, Krisnának független Krisnától, és Krisnának a szolgája, és ezért neki az a dolga, hogy Krisnát szolgálja. De akkor a lélek, hogy elkezd csalni, és akkor valami más akar lenni. Szóval valami más. És akkor ide jön ebbe az anyagi világba, és akkor itt próbál mutatni valami más, mint ami ő eredetileg. És ugye a csalás az megnyilvánul olyan dolgokban is, hogy hát sok dologban megnyilvánul. De az egyik ilyen nagyon nyilvánvaló dolog, és amiről itt ebben a fejezetben Srila Prabhupáda is beszél a magyarázatban, ahogyan levezeti, ahogyan bemutatja azt, hogy igazából ez a csalás olyan nyilvánul meg a világban, az, hogy hát ez a civilizáció. Tehát az anyagi civilizáció, amiben én azt mondja, hogy van ez a háromféle szenvedés, ugye? Adibaltika klésa, adjátmika klésa, és adidaimika klésa, ezek a klésák. Ezek ugye az egyik az elme és a testnek a szenvedései, a másik, amit a felsőbb autoritások, félistenek zúdítanak rá szenvedések, és a harmadik az pedig az, ami más élőlényektől jövő szenvedések. Tehát ezek a szenvedések, ezek mindig kínoznak. Kínozzák a feltételekhez kötött lelket. De ez azért van, mert ez egy büntetés. Szóval a csalókat általában meg szokták büntetni, és ugye mivel mi csalók vagyunk, ide jöttünk az anyagi világba, és akkor próbálunk valami mást játszani, mint akik vagyunk, akkor kapunk büntetést. Ez a büntetés, azt mondja Srila Prabhupáda, hogy ez a háromféle szenvedés, ez Mayának a büntetése. Szóval Mayája, ő a börtönőr, aki megbünteti a csalókat, és akkor így büntet minket, hogy szenvedünk. És hogyha odaadó szolgálatot végzünk, tehát hogyha kapcsolatba kerülünk valahogyan az Úrral, akkor állandó kapcsolatban, ez nagyon fontos, hogy állandó kapcsolatban, akkor ő meg fog tudni szabadítani minket ezektől a szenvedésektől. Szóval akkor igazából ezek a szenvedések nem lesznek jelen az életünkben. És azt írja itt Prabhupáda magyarázatban, hogyha megszabadulunk ezt a szenvedésektől, akkor tudjuk végezni a kötelességünket. Szóval akkor fogjuk tudni végezni a kötelességünket. Tehát amíg mindig szenvedünk ugye az anyagi világban, amíg ezek a klések, ezek a szenvedések, szóval ez így oda visszahat. Tehát amíg nem vagyunk állandó kapcsolatban Krisnával, addig mindig lesznek szenvedések. És amíg lesznek szenvedések, akkor igazából nem tudjuk végezni a kötelességünket. Szóval el kell érnünk azt a pontot az életünkben, hogy állandó kapcsolatban vagyunk Krisnával. És akkor nem lesznek szenvedések, és akkor fogjuk tudni végezni a kötelességünket. És azt mondja a Srila Prabhupáda magyarázatban, hogy az aszurák azonban, akik nem hisznek Isten létezésében, saját terveikkel állnak elő, hogy a háromféle nyomorúság ellen küzdjenek, és így minden alkalommal kudarcot vallanak. Szóval ez a különbség egy démonikus felfogású ember között és egy isteni tudatú ember között. Egy isteni tudatú ember, ő rábízza magát Istenre, és bár próbál megoldani problémákat, de mindig tudja, hogy azok a problémák azok az Úr kegyéből fognak megoldódni. Szóval ő megtesz minden előfeszítést, de a végeredményt azt elbízza az Úrra. Viszont az ateista emberek ők úgy gondolkodnak, hogy én majd megoldok mindent. Én vagyok Isten, én megoldok mindent. Láthatjuk ezt a mai politikai helyzetben is, ugye próbálnak mindenféle megoldásokat találni a világ problémájára, de nem megy. Szóval egyik probléma után csak jön a következő probléma, és akkor problémába esünk. Szóval a legfontosabb dolog, hogy menedéket kell vennünk az Úrnál. És hogyha mindig kapcsolatban vagyunk az Úrral, akkor ez a dolog, ami csitaképpal is megtörtént, akkor velünk is meg fog történni. Szóval a csitakép ő egy védett helyzetben volt egy szempontból, mert mindig kapcsolatban volt az Úrral. Szóval kapcsolatban volt több mindenre keresztül, ugye lehet közvetlenül kapcsolódni az Úrhoz, lehet úgy kapcsolódni, hogy kapcsolódunk az Úrnak a kultúrájához, ugye ez a vallásoddalban, akkor valamilyen kapcsolatban vagyunk ezen keresztül az Úrral. Erről is beszél Srila Prabhupáda ebben a fejezet, az Úr Krisna eltávozása, ez egy nagyon érdekes fejezet, ahol beszél arról, hogyha az emberi társadalomban nem védik a teheneket, és nem ápolják a brahminikus tulajdonságokat, akkor az emberi civilizáció semmilyen távon nem virágozhat. És akkor itt beszél a brahminikus kultúráról. És azt mondja, hogy a brahmanikus kultúra azt jelenti, hogy őszinteség, kiegyensúlyozottság, önfegyelem, türelem, egyszerűség, általános tudás, transzcendentális tudás és a védikus bölcsességbe vetett erősít. Szóval hogy ezeket kell kifejlesztenünk ahhoz, hogy brahmanává válhassunk. És hogyha brahmanává váltunk, akkor az Úr baktájába kell válnunk. Szóval ez így a lépcső, hogy akkor brahmának kell lenni, az Úr baktájának kell lenni, és az bakta az a szint, amely transzcendentális ragaszkodás változunk volt. Tehát, hogy Krisna akkor fog hozzánk ragaszkodni, akkor tudunk mindig kapcsolatban lenni vele, hogy elérjük ezt a transzcendentális szintet. És addig, amíg valaki nem fejlesztette ki magában a brahmának tulajdonságait, akkor addig nem érheti el ezt a célt, viszont az Úr a brahmanák a tulajdonságai, és nem valamiféle áltekintély miatt kedveli. Akik tulajdonságaikat tekintve nem érik el a brahmana szintet, nem alapozhatnak meg semmilyen kapcsolatot az Úrral, ahogyan a tüzet sem lehet meggyújtani, puszta földből, fa nélkül, annak ellenére, hogy a fa és a föld között kapcsolat van. Szóval, hogy ha nem rendelkezünk ezekkel a tulajdonságokkal, akkor hiába vagyunk brahmanák, de nem fogjuk vonzani az Urat. Szóval, és hogyha bár lehet, hogy külsőségekben nem vagyunk brahmanák, de rendelkezünk ezekkel a tulajdonságokkal, akkor viszont vonzani fogjuk az Urat. Szóval hogy ezt úgy fontos érteni, hogy nem egy zsinór fogja vonzani az Urat, hanem igazából a tulajdonságok, amik mögötte vannak. És itt ebben a fejezetben van egy szép vers, ami úgy egy kicsit kapcsolat. Sicsitanya Mahaprabhunak a hangulatával, a Siksásnak hangban van ez a vers, hogy nagyon hasonlít, amikor így elolvasom, akkor itt rögtön az utat eszembe. De azt mondja, ez már az, amikor Arjuna megérkezik, és akkor beszél Krisnának az eltávozásáról, és azt mondja, hogy elvesztettem őt, aki nélkül egyetlen pillanat is olyan szerencsétlenné és üresé teszi az univerzumokat, mintha élettelen testek lennének. Szóval ez, itt van egy hasonlóság, és akkor gondoltam még, hogy ne ingyenjetek meg a lapok számától, nagyon rövid lesz. Hogy felolvasom a Chaitanya Charitamritának a utolsó fejezetében egy pár verset. Mert ugye itt vannak ezek a tulajdonságok, amiről beszéltünk, és beszéltünk arról, hogy itt a Kali Yugában nagyon nehéz, szóval nagyon nehéz ezeket a tulajdonságokat kifejleszteni, mert olyan a légkör. De akkor is Sri Chaitanya Mahaprabhu a Chaitanya Charitamrita a legutolsó fejezetében megadja egy megoldást. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ez ugye akkor volt, amikor Jagannath Puriban volt az Úr, és akkor ezek már a végső keftelései, és akkor ott volt együtt az ő társaival, a legbensőségesebb társaival, az Faludamudarra rámonandalója, és akkor ezeket a szavakat mondta nekik. Figyeljetek, mert itt van benne sok megoldás arra, hogy hogyan fejlesztjük ki ezeket a tulajdonságokat, és hogyan legyünk közvetlen kapcsolatban vele. Szóval mi kell ahhoz? És így csinálni Mahaprabhu nagy örömmel így szólt. Kedves Faludamudaram és rámonandalója. Tudjátok meg tőlem, hogy a szent nevek éneklése a felszabadulás legkönnyebben megvalósítható útja ebben a Kali korszakban. Ebben a Kali korszakban úgy imádhatjuk Krisnát, hogy szent nevét énekelve áldozatot végzünk. Aki ezt teszi, az valóban nagyon okos, és elnyeri Krisna lótusz lábának oltalmát. A Kali korszakban az okos emberek együttes énekléssel imádják az Istenség inkarnációját, aki örökké Krisna nevét énekli. Testének színe nem feketés ugyan, ő mégis Krisna maga, társai, szolgái, fegyvereit és bensőséges barátai kísérik. Csupán az Úr Krisna szent neveit énekelve az ember megszabadulhat minden nem kívánatos szokásról. Ez az éneklés teljes szerencsét hoz, és megindítja a Krisna iránti szeretet hullámainak áramlatát. Teljes győzelmet az Úr Krisna szent neve éneklésének, amely megtisztítja a szív tükrét, és véget vett az anyagi lét lángoló tüze okozta gyötrelmeknek. Ez az éneklés a telő volt, amely mindenkit az áldott szerencse fehér lótuszában ajándékoz meg. Ez minden műveltség élete és lelke. Krisna szent nevének éneklése egyre nagyobbra dagasztja a transzcendentális élet gyönyörteli óceánját. Mindenkire hűsítően hat, és képessé tesz bennünket arra, hogy minden pillanatban a tökéletes nektár ízét élvezhessük. De itt kezdi elmondani Sri Chaitanya Mahaprabhu síksásakamat. A Hare Krisna mantra közös éneklésével az ember véget vethet az anyagi lét bűnös állapotának. Megtisztíthatja szennyes szívét, és hozzáláthat az odaadó szolgálat valamennyi formájához. Az éneklés eredményeként az emberben felébred a Krisna iránti szeretet. Transzcendentális boldogságot ízlel meg, végül pedig elnyeri Krisna társaságát, és odaadó szolgálatba kezd, mintha a szeretet hatalmas óceánjába merülne. Sri Chaitanya Mahaprabhuban bánat és alázat ébredt fel, és egy újabb verset kezdett szavalni saját költeményei közül, melynek jelentését meghallgatva az ember megfeledkezik minden szomorúságról és bánatról. Uram, ó Istenség legfelsőbb személyisége! Szent nevedben jelen van minden jó szerencse az élő lények számára, ezért számtalan neved van például Krisna és Govinda, melyek révén kiterjesztett magad. E neveket felruháztad minden energiáddal, és a rájuk való emlékezést nem korlátozzák merev szigorú szabályok. Drága Uram, noha olyan kegyes vagy az elesett feltételekhez kötött lelkekhez, hogy nagy lelkűen megtanítod őket szent neveidre, én olyan szerencsétlen vagyok, hogy sértéseket követek el a szent név éneklése közben, és így nem ébredhet bennem ragaszkodás az éneklésére. Az emberek vágyai különböznek egymástól, így aztán kegyesen sokféle szent nevet elterjesztettél. Nem számít sem az időpont, sem a hely. Aki a szent nevet énekli, az még ha elvés vagy alvás közben teszi is, teljes tökéletességet ére. Minden egyes szent nevedet teljes energiáddal itattad át, én azonban olyan szerencsétlen vagyok, hogy nem vonzulom az éneklésükhöz. Sri Chaitanya Mahaprabhu így folytatta. Ósz Faludamudaram, ósz velem, és nem gondolj. Halljátok most tőlem annak a jellemzőit, hogyan kell énekelnünk a Hare Krisna Mahamantrát, hogy könnyűszerrel felébreszte Krisna iránti szunnyadó szeretetünket. Aki csekélyebbet tartja magát a fűszálnál, aki béketülő, mint egy fa, és aki nem vár el személyes megbecsülést, ám mindig készen áll arra, hogy minden tiszteletet megadjon másoknak, annak számára nagyon könnyű, hogy szünet nélkül az Úr szent nevét énekelje. Ez jellemzi azt, aki a Hare Krisna Mahamantrát énekli. Noha rendkívül magas szinten áll, hitványabban gondolja magát a földön hevelő fűszálnál, és akár a fa, kétféle módon mindent eltűr. Amikor a fát kivágják, nem tiltakozik, és akkor sem kér vizet senkitől, amikor kiszáradóban van. Bárkinek odaadja gyümölcseit, virágait és mindenét, amilyen csak van. Elviseli a felzsörő bőséget és zivatarokat, és mégis oltalmat mond másoknak. Noha a mai is a legkiválóbb ember, nincs benne büszkeség, és minden tiszteletet megad másoknak, mert tudja, hogy mindenki Krisna nyugvóhelye. Ha valaki így éneti az Úr Krisna szent nevét, kétségtelenül felébred benne a szundaló szeretet Krisna lótuszlába iránt. Miközben így beszélt, az Úr Csaitanya egyre növekvő alázatot érzett, s fohászkodni kezdett Krisnához, hogy tiszta oldaló szolgálatot végezhessen neki. Amikor a bakták szerető kapcsolat fűzi Istenhez, annak az a természetes jellemzője, hogy nem tartja magát baktának, hanem mindig azt gondolja, hogy egyetlen csepp szeretet sincs benne Krisnánál. Ó univerzum ura, nem várjunk olyan gazdagságra, materialista követőkre, szép feleségre, vagy ékes szavakkal leírt gyümölcsöző tettekre. Egyetlen vágyom, hogy minden indítéktól mentesen életről életre odaadó szolgálatodat végezhessen. Drága Úr Krisna, nem kívánok tőled anyagi kincseket, követőket, gyönyörű feleséget és a gyümölcsöző tettek eredményeire sem vágyakozom. Csupán azért imádkozom, hogy indokolatlan kegyedből életről életre add meg nekem, hogy tiszta odaadó szolgálatodba merülhessen. Sri Chaitanya Mahaprabhu végtelen alázatosságában az anyagi világ feltételekhez kötött lelkének tekintve magát, újra feltárta vágyát, hogy elnyerhesse az Úr szolgálatát. Ó Uram, ó Krisna, Nanda Maharás fia! Örök szolgált vagyok, ám gyümölcsöző tetteim miatt a tudatlansági rettenetes óceánjába zuhantam. Most arra kérlek, add indokolatlan kegyedet, s tekints egy porszemnek lótuszában nem. Örök szolgált vagyok, ám megfeledkeztem volna Uram. A tudatlanság óceánjába zuhantam, s most a külső energia feltételekhez kötött. Légy indokolatlanul kegyes hozzám, s adj egy helyet a lótuszlábadnál heverő porszemek mellett, hogy örök szolgáltként szolgálhassanak Uram. Az Úr Sri Chaitanya Mahaprabhuban ekkor felszínre tört a természetes alázat és heves vágy. Krisnához fohászkodott, hogy exotikus szeretettel énekelhesse a Mahamantrát. Drága Uram, mikor díszítik már szememet örökké hulló könnyeim, amint szent nevedet éneklem? Mikor csuklik el hangom, és mikor járj át egész testemet borzongás a transzcendentális boldogságtól szent neved éneklése közben? Isten szeretet nélkül az életem haszontalan. Azért imádkozom hát, hogy fogadj el szolgádnak, és fizetségként add meg nekem az exotikus Isten szeretetet. Krisna távol létének érzése a szomorúság, a kesergés és az alázat különféle ízeit ébresztette fel Chaitanya Mahaprabhuban, ezért úgy beszélt, mint egy háborodott. Ó Uram, Govinda, távol létedben egyetlen pillanat és véget nem érő korszaknak tűnik számunkra. Szememből záporként hullik a könyv, és az egész világban tüdesek érzem. Ezért nem fogom tovább olvasni, mert már elég mély dolgokról van szó. De hogy itt ez egy ilyen nagyon szép kapcsolat így a két vers között, és kicsit elment az idő. A még következtetés az úgy leckének, hogy kell elégedetnek lennünk, abban a helyzetben, amiben vagyunk, de mindig kell vágynunk arra, hogy közelebb. Szóval, hogy igazából elégedetnek kell lennünk, hogy bakták között lehetünk, és itt lehetünk Krisnának a védelmében, de nem szabad azt gondolnunk, hogy ez valami olcsó dolog, és hogy ez úgy... Szóval kell törekednünk arra, hogy ez tényleg meglegyen az életünkben. És de az első pont az elégedettség. Szóval ugye, hogy mindig bejövünk ide a templomba, és akkor látjuk, hogy itt van Gornitán, és nekik az arcokon is mindig van egy elégedettség, szóval mindig boldogok, akkor ez kell, hogy lelkesítse minket is, hogy mindig boldogok legyünk, és akkor másoknak is, szóval a mi arcunk is legyen egy tükör másoknak, hogy akkor ők is tudjanak boldogok lenni. Mert ugye az elmetükre az egy szempontból úgy is működik, ezt biztos mindannyian tapasztaltátok már, hogy ami ott van, akkor az visszatükröződik ránk, és akkor a mi arcunk is olyanná válik. Szóval, ha ránk néz mondjuk egy ember, akkor ugye nekünk is rossz kedvünk lesz, és akkor mi is úgy fogunk visszanézni. De ha ránk néz valaki mosolyogva, akkor mi is mosolyogva fogunk visszanézni rá. Köszönöm szerintem a kérdésekre, már nem lesz ki. Bocsánatot kérek. Antalás, Imad Vágolatom, Ki Jai, Sri Gornitáj, Ki Jai, Sri Prabhupád, Ki Jai, Góra Bakka Vinda, Ki Jai.